Környezettudatos felelősségvállalás Magyarországért. Energiatudatos gondolkodás a felnövekvő generációért. Formáljuk együtt hazánk szemléletét, hogy mindenki megtapasztalja, valóságos, kincses bányában él. Ha időben és kellőképpen odafigyelünk az értékeinkre, akkor ma is a tudomány élvonalában lehetünk, ahogyan évtizedekkel, évszázadokkal ezelőtt is. Magyar kincsnek tekinthető mindaz, ami bejárta és meghódította a világot, mint például a Szentgyörgyi féle C-vitamin, az Irinyi által szabadalmaztatott zajtalan gyufa, Kandó Kálmán és a villamos vasút, és a Richter Gedeon kutatásainak köszönhetően ismert számtalan gyógyszer, és még hosszan sorolhatnánk, hogy mi minden fémjelzi kutatóink, tudósaink munkásságát. Hazánk nagyjainak múltbéli eredményei kiváló táptalajként szolgálnak a jelen ifjú kutatói számára is. Ezért aztán ma ők lesznek műsorunk főszereplői, mert méltó utódai nemzetünk szellemi örökségének. Akik a világ jobb megismerésének vágyától hajtva ma még az iskolapadokban ülnek és nemzetközi versenyeken is részt vesznek, ők lesznek majdan a jövő tudományos világának legújabb reménységei.
Egy ifjú hölgy esetében ugye az ember először azt a kérdést teszi fel, és azt tartja a legfontosabbnak, hogy vajon mi az, ami ebbe az irányba vezetett, miért akarsz kutató, fejlesztő és majd későbbiekben tudós lenni?
Nagyon jó kérdés. Engem valahogy megfertőzött ez a terület. Egyszerűen beleszerettem abba, hogy tele van problémákkal, és van mind gondolkodni. Utálok unatkozni, és ténylegesen szeretnék tenni azért, hogy ne legyen egy olyan percem sem, amit bánnék, hogy eltelt. Kiskoromban is nagyon szerettem versenyezni, és biológia tanárnőm javasolta, hogy próbáljam meg azt a fajta projektmunkát is, akkor önállóan kell dolgozni egy olyan kérdésen, feladaton, amit én szeretnék. Konyhai kísérletekkel kezdtem, utána ez egyre inkább szintet lépett, tehát egyre nehezebb dolgokba fogtam, és nagyon megtetszett. Amit igazán már kutatásnak merek mondani, az a tavalyi év projektje volt, akkor világító baktériumokkal foglalkoztam, és ténylegesen megtapasztaltam, hogy milyen egy kutató laboratóriumnak a légköre, és fantasztikus. És ezek, amikkel én dolgozom, még bennünk is megtalálhatóak, az E. coli törzsbe tartoznak. Ezek alapban nem világítanak, de egy picit alakítottunk rajtuk, és bejuttattam egy olyan DNS szekvenciát ezekbe az élőlényekbe, amikről olyan fehérjék szintetizálódnak, aminek a reakciója a fény keletkezik. Ez még így nem teljesen pontos, de így lehetne szemléltetni.
Úgy képzeljem el, hogy arra teszed fel az életedet, hogy esetleg az emberiségnek egy olyan tudást adsz, vagy egy olyan technológiát, vagy egy olyan lehetőséget, ami által kiküszöbölhetjük, úgymond idézőjelbe a baktériumokat, a betegséget magát?
Ez egy nagyon jó gondolat. Nem feltétlenül ez volt most egyelőre a célom, viszont mindenképpen szeretnék a hosszú távon valami olyat alkotni, mert segíthetem az emberiséget. És ez picit talán naív célnak tűnik, de én hiszem benne, hogy ha eleget dolgozom, akkor valamit olyat le tudok tenni az asztalra, ami megmarad.
Milyen érzéssel tölt el az a fajta elismerés, amit mondjuk például egy tudományos akadémia részéről kapsz?
Hát hatalmas elismerés, hatalmas önbizalom löket, ezt nem vitathatom. És egy lehetőség arra, hogy inspiráljam a diákokat, legalábbis remélem, hogy tudom inspirálni őket. És emlékszem rá, hogy amikor én belekezdtem ebbe a munkába, nagyon sokat segített, hogy voltak előttem olyan diákok, akik megmutatták, hogy igenis lehet gimnazistaként tudománnyal foglalkozni. És el lehet élni olyan dolgokat, amire sokan csak álmodnak. És valahogy ezt szeretném továbbadni.
Mi az, amivel támogatni tudják a kutatókat, akik sok esetben valljuk be a világ más pontjain, keresik boldogulásukat, hogy tudjuk őket itthon tartani?
Mi erre számos lehetőséget kidolgoztunk. A nukleáris technológia fenntartó fejlődésével kapcsolatosan szerződést kötöttünk a Magyar Tudományos Akadémiával, a központi kutató intézetekkel, illetve a Budapesti Műszaki Egyetemmel, aminek támogatása keretében próbáljuk megtartani, vagy jó lehetőséget biztosítani a tanulók, illetve az oktatók részéről, hogy Magyarországon maradjanak. De nem csak ez van. nem csak közvetve, hanem közvetlenül is támogatjuk a hallgatókat, illetve az oktatókat, illetve van a Magyar Tudományos Akadémiának a speciális programja, úgy hívják, hogy lendület. Így van. Ennek keretében a megújuló energiákkal kapcsolatosan Amerikában történnek fejlesztések, kutatómunkálatok magyar tudós részvételével. Mi ezt a programot támogatjuk, kecsegtetőek az elsődleges eredmények. Mi úgy érezzük, hogy rövidesen egy tömegtermelésé tehető ez az elképzelés, és az részt vehet már a hétköznapjainkban is, annak tisztában és jobbá tételében.
Hol tartunk a kutatóinkkal manapság? Tudjuk, hogy a világ tele van magyar tudósokkal. Ön szerint mekkora kincset jelent a magyar tudás, a szellemi érték mindezek szempontjából?
Én úgy veszem észre, hogy a magyar tudás továbbra is élvonalba tartozik. Mi tervezzük a Paksi Atomerőműnek a bővítését, és valahányszor fejlesztésre hajlandóak érkeznek Magyarországra, mindig elmondjuk nekik, hogy Tellerre, Szilárd Leó. És akkor már látják azt, hogy nem csak geológiai értelemben kell elhelyezni Magyarországot, hanem a tudományban is elhelyezhető Magyarország, hiszen olyan tudósaink vannak, aki nemzetközi téren is komoly értékeket és eredményeket tett az asztalra. Én azt hiszem, hogy ezt a stafétát átvették a magyar tudósok, vannak olyan reménységeink, akik hasonló képességekkel rendelkeznek, mint az elődeink, nekik kell biztosítani azt a lehetőséget, és ennek a környezetének a kialakításán dolgozik az MVM csoport is, illetve a Magyar Tudományos Akadémia is, hogy kiteljesedjenek ezek a lehetőségek, amelyekkel ezek a talentumok rendelkeznek.
Bizonyára lendületes az úgynevezett lendület program, de valójában mit takar, mit jelent?
A Lendület program, ez egy magyar tudomány történetében azt kell, hogy mondjam, egy viszonylag újszerű kezdeményezés, egy egyedülálló kezdeményezés. Tulajdonképpen arról szól, hogy 5 évre kapunk egy egészen jelentős anyagi támogatást, ez kb. 1 millió euróra tehető, 5 évre elosztva, és ebből kutatásokhoz szükséges új berendezéseket tudjuk beszerezni, a szükséges vegyszereket, illetve hát a legfontosabb dolog az, hogy gyakorlatilag egy kutatóközösség képítésére nyílik lehetőség, tehát hallgatókat lehet fölvenni.
A távolabbi jövőben hogyan látjuk mi a társadalom ennek az eredményét? Hogyan tudjuk kézzelfoghatóvá tenni, hogy miért van szükség ilyen programokra?
Én azt gondolom, hogy ez nagyon nehéz mondani. Tehát azt gondolom, hogy ha én ma önöknek bármit is megígérek, hogy 5 év múlva egy fantasztikus űrhajót fogunk építeni, azt azonnal felejtsék el, és nehogy elhiggyék. Én azt gondolom, hogy tudományra mindig fontos, hogy a társadalom pénzt szálljon, több szempontból is. Egyrészt azt gondolom, hogy a tudomány művelés önmagában egy nagyon objektív látásmódot és kritikai látásmódot teremt a kutatók számára. Kutatói közösségek alakulnak ki, és azt gondolom, hogy egészséges kutató közösségek fognak kiemelkedő eredményt létrehozni. Ez vagy gyógyszergyártásban jelenhetnek, például a mi esetünkben elsősorban ez a terület, amelyik érdekeltek. Tehát új gyógyszerek születhetnek, és azt gondolom, hogy ennek a jelentősége nyilvánvalóan óriási.
Kedves Norbert, mi most nem akárhol beszélgetünk, és nem is akármiről, az életedről, a jövődről, és arról a pályáról, amit választottál. Mi is ez?
Ez a kutatás. Ahol megbeszélgetünk, az a lépcső, az akadémia lépcsője.
Ahol nem túl kényelmesen ülünk, de izgalmas, mit gondolsz?
Nagyon izgalmas. Nem csak azért lett lépcső, hanem mert akadémia.
Mi mindennel tölti el a szívedet az, hogy itt lehetsz, és ennyire megbecsülnek? Mit tettél az asztalra azért, hogy ez így legyen?
Nem sokat, csak kíváncsi voltam. Azt mondanám, hogy kíváncsi voltam.
Túl a szerénységen egy picit bővebben.
Társult egy kis szorgalom is a kíváncsisághoz, de ennél többet tényleg nem mondanék.
Meséld el nekem, mi az, amit kutatsz, és mi lesz?
Most jelenleg az agykutatással foglalkozom, Katona István csoportjában, az MTA Kokiban, és kutató szeretnék lenni. Ez egy nagyon izgalmas téma, nem tudom, hogy végül az agykutatás lesz-e az, ahol elhelyezkedem, de biztos, hogy a biológia, és amennyire lehetőségem van, akkor a molekulák világában.
A magyar társadalomnak mi mindent fog jelenteni, hogyha majd eljutsz arra a szintre is, hogy mások is profitáljanak a te tudásokból?
Hát jelenleg azt mondanám, hogy mivel most az agykutatással foglalkozunk, ezért bármilyen eredményünk van, az óriási dolog, mert az agy, az agyunk működése az, ami úgy igazán emberré tesz bennünket. És szerintem, ha csak egy apró részletet is ebből megértünk, az nem csak Magyarországon, de ezen a világ minden táján nagy hozzájárulás az emberiséghez. Ha sikerül olyan kutatónak lennem, amilyennek elképzelem magamat, akkor nem tudom igazából még több ilyet szeretnék. Csak valami olyat, ami úgy egyetemesen felfogható, és csak annyi, hogy valamennyit megértsünk, egy kicsit többet abból, hogy mi van körülöttünk.
Lenyűgözött, amikor két biológiai jelenség között megértettem az összefüggést. Idézte fel a szellemi izgalom pillanatait az orvosi pályára készülő Norbert, aki innodiákként az agykéreg működését kutatja. A Magyar Tudományos Akadémia új természettudományi kutatóközpontjában Keresztes Zsófia kutatóval beszélgettünk, aki napjaink egyik legfontosabb, a gyakorlatban is alkalmazott vércukorszint mérésével kapcsolatosan további kutatásokat folytat. A bioszenzorok továbbfejlesztésének izgalmas világa nem csupán az egészségügyben, hanem az élelmiszeriparban és a környezetvédelmi technológiák kialakításában is fontos szereppel bír.
Milyen jelentősége van a bioszenzorok fejlesztésének az élelmiszeriparban, az egészségügyben, vagy akár a környezetiparban?
A bioszenzorok olyan mérőeszközök, melynek érzékelő komponense valamilyen biológiai anyag, tehát ez lehet szövet, sejt, mikrobiális sejt, vagy valamilyen molekula, fehérje, nukleinsav. Specifikusságuk, az érdekességük, tehát nagyon érzékenyek bizonyos komponensekre, azokkal, amelyekkel az a biológiai komponens reakcióba tud lépni.
Ki tudunk néhány olyan betegséget emelni, ami akár népbetegségnek is nevezhető?
Legáltalánosabban ismert bioszenzor, a glukózszenzor, cukorbetegek alkalmazzák sajnos sok esetben. Rendkívül sok lehetőség van bioszenzorok fejlesztésére, alkalmazására, szív- és érrendszeri betegségekben. Nagy erőfeszítések folynak olyan bioszenzorok fejlesztésére is, amelyek például szívinfarktus könnyű diagnosztizálására alkalmazható.
Tehát gyorsabban megtudhatja az orvos azt, hogy milyen fázisban van, egyébként ez a betegség?
Igen.
Nézzük akkor az élelmiszeripart.
Magyar-szlovák határmenti együttműködésen belül végezzük ezeket a vizsgálatokat a Pozsonyi Comenius Egyetemmel. Ennek során a tej keserű ízváltozását okozó komponenseket vizsgáljuk a tejben. Nagyon érdekes az egész munka, többek között azért is, mert turbid mintában, tehát nem átlátszó mintában kell mérnünk olyan esetekben, amikor optikailag nem lehetséges a detektáció. Tehát ezekre a különböző enzimatikus folyamatokra próbálunk elektrokémiai bioszenzorokat fejleszteni. Elsősorban ez nem a fogyasztó felé, hanem a gyártó felé lesz egy fontos információt, tehát attól függően, hogy a gyártási folyamatnak milyen fázisában tudják azt a tejet detektálni, vagy a tárolás során tudnak egy olyan fajta folyamatos online nyomonkövetést alkalmazni, ami jelzi a kockázatát annak a tejromlásnak, ez jelentős gazdasági haszonnal is járhat.
Környezetipart domborítanám ki egy picit. Nagyon érdekes például az esővíz, hogyha azt megtisztítjuk kellőképpen, akkor újra hasznosíthatjuk. Ilyen szempontból mi mondható el erről a kutatásról? Tehát el lehet-e azt képzelni, hogy annyira megtisztítjuk, hogy akár ivóvízzé váljon?
Hát ha az ivóvíz minőséget nem is érjük el, de az újrahasznosított vizet, szürkevíznek az újrahasznosítása, az valóban háztartási szinten elképzelhető. Olyan esetben, hogyha olyan gazdaságosan előállítható, akár biomimetikus, tehát nem is igazi valódi biológiai anyagokon alapuló bioszenzor, de hasonló szintetikus anyagokon alapuló bioszenzorokat tudunk előállítani, amelyek adott toxikus mikrobák jelenlétét tudják kimutatni tárolt vízben. Úgy gondolom, hogy annyira sok rétű a felhasználhatósága, és annyira sok irányú hasznot tud hajtani mindennapok számára is, hogy ez feltétlenül egy művelendő terület is, hát nagyon szépen illeszkedik az új kutatóközpont interdisziplináris megközelítési módjába is.
Kutatások sokasága között válogathatnánk, mégis olyanokat emelünk ki, amelyek jelentősége mind a tudományos élet, mind a mindennapjaink, mind pedig a fenntartható fejlődés, és még a gazdaság szempontjait figyelembe véve is kiemelkedőek.
Talajvíz szennyezettséget figyelő rendszer, ennek a kutatása, fejlesztése zajlik. Első körben szerintem pontosítjuk, hogy miről is van szó.
Ez egy anyagtudományi kutatásnak a kifutása, hogy úgy mondjam. Ugyanis a mi intézetünk nem csak az alapoknak a tisztázásával foglalkozik, hanem megpróbáljuk ezeket az alapokat integrált mikro- és nanorendszerekben hasznosítani. Most a talajvíz szennyezés ez egy olyan kulcskérdése életünknek, hiszen minden, ami a talajba bekerül, az a talajvízzel együtt az ivóvízünkben is mutatkozik. Hát egy olyan kulcskérdés, aminek a vizsgálata az elengedhetetlen. Most szó nincs róla, hogy mi kezdjük el ennek a vizsgálatát, hanem ez a vizsgálat, ez mintavételezési eljárással történik a felszíni vizeknél, de a talajban lévő vizeknél is, úgynevezett fúró lyukak segítségével, ahol ugye földgyűlemlik a talajvíz, és abból vett mintákat analizálnak meglehetősen pontos, viszont költséges eljárásokkal. Mi viszont pontosan abban vagyunk érdekeltek, hogy olyan egyszerű, könnyen kezelhető, olcsó eszközöket állítsunk elő, amik alkalmasak arra, hogy több helyen is tudják figyelni a vízminőség alakulását. Tehát nem csak arról van szó, hogy az adott időpontban milyen a vízminősége, hanem hogy történik-e itt változás, tehát van-e valamilyen szennyező forrás a közelben.
Ez a rendszer tehát segít abban, hogy a különböző pontokon mért eredmények alapján, amennyiben szükségessé válik, akkor beavatkozzanak, jól értem?
Szeretnénk eljutni odáig, hogy azokat az eszközöket, amik nem kívánnak szakember általi beavatkozást, és automatikus adatgyűjtésre képesek, és azt központilag földolgozhatóvá teszik, azokat az eszközöket legalábbis a demonstráció szintjén az intézetben előállítsuk, és ipari partnerekkel közösen segítsünk a megvalósításban és az elterjesztésben.
Hol tart ennek a kutatása, a fejlesztése, és miért gondolták azt, hogy feltétlenül szükség van erre?
Nyilvánvalóan a talajszennyezés, illetve a talajvízszennyezés is egy akut probléma, amikor az ember azt mondja, hogy na hát vannak itt nekünk olyan megoldásaink, amik esetleg alkalmasak lehetnének egy ilyen alkalmazásban is.
Egy picit szeretnék ehhez az ügyhöz közelebb kerülni, éppen ezért egy élő példával demonstrálnám azt, hogy bizonyára hallott ön a tordai katasztrófa helyzetről, ott ugye a DDT-vel megfertőzték, ha szabad így fogalmazni, valamennyi területüket, termőföldeket, és aztán igazából nem is nagyon tudjuk, hogy a tumoros megbetegedések száma az miért sokasodott, miért nőtt meg az elmúlt 20 év alatt.
Igen, őszintén szólva ez olyan terület, ahol az összefüggések felderítése az természetesen nem a mi szakterületünkre esik. Viszont az kétségtelen, hogy minden emberi tevékenységből származó szennyezés, legyen az a cián szennyezés, vagy akár nem is az emberi tevékenységből származó, mint például az arzén, hiszen azt a kőzetekből oldja ki az ivóvíz, nagyon komoly egészségügyi kockázatot rejt magában, de nem kell olyan messzire menni. Itt vannak a kiürített szovjet laktanyák. A szovjet laktanyák alatt szabályos üzemanyag depók vannak, már mint hogy nem létesített, hanem az üzemanyag úgy, ahogy beszivárgott a talajba, az elfertőzte több méter mélyen a talajvizet, és annak ellenére, hogy itt a földcserét horribilis összegekért elkezdték, megoldották, vagy legalábbis ebbe az irányba lépéseket tettek, annak ellenére ellenőriznünk kell, hogy mi maradt ott, mert mi az, ami elszivárgott, és mi az, amit össze lehetett gyűjteni, illetve a talajkiemeléssel el tudtak szállítani, és hatástalanítani tudtak. Na ez például egy tipikusan olyan terület, ahol a mi módszereinkkel nagyon jó eredményt lehet elérni.
Élelmiszer, víz és energiabiztonság. A Magyar Tudományos Akadémián, a Tudomány Napján egy érdekes, ugyanakkor némileg ijesztő jelenséggel néztek szembe a résztvevők. Elment az áram.
A közelmúltban írtunk egy olyan forgatókönyvet, amely arra irányította a fókuszpontot, hogy mi történik abban az esetben, amikor nincs otthon áram, amikor nincs villamos energia. Ez egy néma film, de éppen ebből adódóan jól érzékelteti szavak nélkül is azt, hogy micsoda pánik tör ki a háztartásban, ha egy ilyen bekövetkezik. Most ezt nem véletlen hoztam fel, mert hiszen itt is ugye várakoztunk, teljesen véletlenül történt meg az, hogy éppen a kezdés során nem volt villamos energia, de valójában ugye a biztonság az energiaszolgáltatás szempontjából, ellátás szempontjából, de ugyanígy a termelésben is egy nagyon lényeges kérdés. Mit tesznek annak érdekében, hogy ez a biztonság meglegyen?
A Magyar Villamosművek egy integrált energetikai vállalatcsoport, amely nem csak termeléssel, hanem elosztással és kereskedelemmel is foglalkozik. A társaság csoporthoz tartozik, bár elkülönítetten működik a MAVIR, amely a Magyar Villamos Energia irányításért felel. Ennek a irányítási rendszerét a biztonságos szolgáltatás érdekében jelentős fejlesztéseket végeztünk, amelynek keretében elmondhatjuk azt, hogy a magyar villamos irányítási rendszer az Európai Unión belül a legjobb háromba tartozónak minősíthető. Ez azt jelenti, hogy nálunk tartós vagy hosszantartó áramkimaradásra fölkészülni nem kell. Képesek és készek vagyunk olyan biztonsági tartalékokkal a rendszerbe villamos energiát juttatni, hogy ilyen jellegű kihívásokat, mint amit is említett a dokumentumfilmben, nem kell szembesülni Magyarországon.
Ez azt jelenti, hogy nagyon nagy hangsúlyt fektetnek a tárolás kérdésére is. Tehát, hogy nem fordulhat az elő, hogy nincs tartalék villamos energiának.
Így van. Magyarországon nagyon fontos az, hogy az energiaellátás területén a tartalékok meglegyenek. Ez nem csak a földgázra igaz, ahol stratégiai tartalékokkal rendelkezik Magyarország, és biztos emlékszik még ön is rá, amikor az ukrán-orosz vita volt, és mennyire fontos volt az, hogy Magyarországnak földgáztartalékai vannak, hanem ugyanilyen tartalékokkal rendelkeznek az erőművek is, meghatározónak kézben a paksi atomerőműnek a helyzetét, amely két éves fűtő ellen tartalékkal rendelkezik, ami magyarul lefordítva azt jelenti, hogy a két évig a paksi atomerőmű nem jutna lehetőséghez, hogy fűtőelemet vásároljon, akkor is tud szolgáltatást nyújtani. Tehát van tartaléka, stratégiai és üzemvitelmi tartaléka, biztonsági tartaléka, hogy ilyen jellegű eseteket kezelni tudjon. Talán túlzónak tűnik az, hogy a két éves készlettel rendelkezik a villamosenergia termelés 40%-át is meghatározóként működő atomerőmű, de mi úgy érezzük, hogy elégséges és szükséges ahhoz, hogy tartósan, biztonságosan és magas színvonalon villamosenergiát tudjunk szolgáltatni.
Mekkora szerepe van a tudománynak, a kutatásfejlesztésnek abban, amit önök tesznek?
Véleményem szerint a tudomány egyik legnagyobb megrendelője az energetika, hiszen hogyha egy atomerőművet nézünk, akkor az emberiség tudásának csúcs termékéről beszélhetünk, hiszen a nukleáris technológia békés szívű felhasználása, úgyhogy biztonságosan, nagy tömegben olcsón villamos energiát előállítani, az csak magas színvonalú termékekkel és szolgáltatással lehet megtenni. Véleményünk szerint az, hogy a későbbiek folyamán is, mint a tudás megrendelője, az energetika szerepet tudjon vállalni, abban az együttműködési lehetőségeket tovább kell bővíteni. Nem csak nukleáris technológiáról beszélünk, hanem telekommunikációs lehetőségekről, olyan jellegű megoldásokról, amelyek egy környezetbarátabb, kedvezőbb, jobb lehetőséget biztosít a bennünket követő generációnak, hogy az ő életük talán jobb legyen, mint amilyen a miénk. Mostanában.
Óriási lépéseket tesznek annak érdekében is, hogy a környezetet megkíméljük, tehát a megújuló energiaforrások szempontjából mi az, amit nagyon fontosnak tart kutatásfejlesztés terén?
Véleményünk szerint elsődlegesen olyan jó lehetőség van, az az, hogy olyan termelési modelleket népszerűsítsünk és fogadtassunk el a közvéleménnyel, amely például szén-dioxid terheléssel nem jár a környezet számára. Talán meglepő, de ebben a legjobb megoldás maga az atomerőmű, hiszen úgy termel nagy tömegben, olcsón és biztonságosan villamos energiát, hogy a környezetet nem terheli. Ugyanakkor látni kell azt is, hogy ezek a fejlesztések, amelyeket érintettünk, akár a fogyasztói oldalról, akár a fogyasztói szokásokban, eljuthatunk odáig, hogy olyan tartalékokat is föl tudunk használni a biztos szolgáltatás érdekében, amelyekkel a rendszer már rendelkezik, de okos méréssel, a telekommunikáció javítással, központi adattárolással, ezeknek rendszer szerbeli kezelésével talán tovább lehet jutni, és biztosak vagyunk abban, hogy a tudomány talán már rendelkezik, vagy ha nem, akkor rövidesen rendelkezni fog azokkal a megoldásokkal, amelyekkel az energiahatékonyság és az életszínvonal javításában előre tudunk lépni.
Egyedül a nagy természet törvényeit teljesítjük. Ha a léleknek kifejtett gazdagságait tesszük boldogságunk alapjává, s nem az anyagnak oly hamar elhamvadó kincseit. A legnagyobb műveltség legközelebb jár a természethez.